Én Stirkata vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. Hello mindenki, mai vendégem Bedő Máté, a Bitcoin és Fiat Standard könyvek fordítója. Hello Máté, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, köszönöm szépen én is a meghívást.
Annyira örültem, amikor jött ez a hír, hogy először is megvannak a könyvek magyarul, amiről bevallom őszintén nem tudtam, de szerencsére megtudtam. És aztán kapcsolatba kerültünk, és rögtön elfogadtad a meghívást, és nagyon boldog voltam, hogy akkor beszélgessünk el egy órát erről, hogy először is, hogy ki vagy, és hogyan jött a Bitcoin az életedbe, és aztán térjünk át a könyvekre. Hello Máté, ki vagy?
Hát szerintem, ami releváns információ, én jelenleg kockázatelemzőként dolgozom egy multiban, számítógépet gyártó multiban. 2017 végén kerültem kapcsolatba, még akkoriban az IBM-nél dolgoztam, és ugye az IBM-nél akkoriban ez a blokklánc technológia, mint hype, akkor volt a tetőfokán, vagy akkor indult, és csak belenéztem a történetbe, és ugye akkor találkoztam az Ethereum-mal, Bitcoin-nal. Én a Bitcoinról 2013-ban olvastam, akkor még Németországban laktam, egy index cikket elolvastam, hogy összeomlott a Bitcoin árfolyam, amit amúgy is
az éves összeomlás.
Meg a bűnözők használnak, úgyhogy én azzal le is rendeztem, hogy na áll Isten, akkor ez...
Mi ez a szar?
Igen. És akkor utána 2017-ben nyilván, ami először engem megfogott, az az Ethereum, hogy milyen érdekes technológia, aztán utána megnézem, hogy az árfolyamok meddig mehet föl, ugye az elkábított, és akkor elkezdtem utána nézni a dolgoknak, és rájöttem, hogy hát a Bitcoin meg az akkoriban még az Ethereum mögött, hogy az sokkal több minden van, mint amit régóta gondoltam. Úgyhogy igen, 2017-ben ebbe a nyúljukba, vagy egérjukba beleestem, és azóta folyamatosan napi szinten több órán keresztül podcastokat hallgatok, utána olvasok, próbálom magamat képezni ezekben a témákban.
Te közgazdász vagy eredetileg,
igaz? Közgazdász.
Te amikor összefutottál a Bitcoinnal és az Ethereummal és magával a technológiával, de nyilván különösen a Bitcoin érdekel, közgazdászként rögtön megláttad azokat a pontokat, amelyek felkeltették az érdeklődésedet, és úgy gondoltad, hogy ho-ho, van itt valami, vagy ennyire nem volt evidens?
Nem. Hát ez a mainstream média az ugye nem foglalkozik a Bitcoin közgazdasági oldalával. Az IT oldala meg annyira bonyolult egy mezei kisembernek, hogy amikor belemér az ember, akkor azt mondja, hogy hát, hogy ezt nem értem, annyira nem is foglalkoztat, úgyhogy én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy a mikrohullámú sütőt se kell érteni, hogy működik, hogy használd. Itt tulajdonképpen az embereknek inkább a monetáris rendszert kéne átlátni, ugye ez viszont nem a mainstream médiának nem azt mondom, hogy feladata, hanem nem foglalkozik vele a mainstream média. Nem szeretné, hogy a kisember is értse, hogy mi zajlik a háttérben, úgyhogy talán ezért nagyon sokan hiába hallanak róla, nem fogják fölvenni a fonalat, hogy hoppá, ebbe a Bitcoinban van valami.
Ezen a tanulási úton találkoztál a Bitcoin standarddel, feltehetőleg?
Én 2017. decemberében a Twitterre szerencsésen regisztráltam, és ott ezektől az arcoktól, akik ugye közvetlenül az ő posztjaikat lehet követni, én ott abban nagyon sokat tanultam, és itt találkoztam ugye azzal a könyvvel, a Bitcoin standarddal, ami utána ugye hát ilyen instant klasszikus lett külföldön, és én nagyon sokat gondolkoztam, hogy hát, hogy ezt le kéne fordítani. Egyrészt ugye először el kéne olvasni,
igen.
De miközben olvasom, egyből fordítom is, és akkor ilyen kettő az egyben le is rendezem. És aztán úgy alakult, hogy amikor végül is rászántam magamat, akkor csöndben ugye nem szóltam senkinek, hogy én elkezdtem, hanem az volt a stratégiám, hogy megcsinálom, nyilván olvasom, én ezt ebből tanulok, és hogyha valakinek kell a fordításom, amikor már nagyjából készen vagyok, és elkezdek ugye a kiadókhoz menni, akkor jó, ha nem, akkor így jártam, akkor legalább elolvastam a könyvet meg.
Fú, hát azért ez egy elég önzetlen cselekedet volt tőle azért.
Igen. Igen, tehát ez mondom, akkoriban nekem ez egy ilyen win-win szituáció volt, mert így is úgy is el akartam olvasni a könyvet, meg így is úgy is le akartam úgy fordítani, hogy én is értsem magamnak.
Persze, minden egyes szót. Úgy jó, nem csak azért mondom ezt, hogy nyilván mi is fordítottunk könyvet, de tudom, hogy ez egy nagyon hosszadalmas, aprólékos és nagy precizitást igénylő munka. Mennyi ideig tartott egyébként, míg lefordítottad
a könyvet? Én ezt minden reggel 6-tól 8-ig munka előtt, akkor ugye még a Covid előtt, akkor még irodába kellett járni. Én fölkeltem, megcsináltam, lefordítottam a napi két adagot. Ezt körülbelül egy év alatt. Úgyhogy nem minden nap, tehát amikor a kedvem úgy tartotta, valamikor kihagytam egy hetet pihenni, ugye nem bírja az ember ezt agyilag.
Nem túl monoton, meg aztán utána mindig ugye vissza ellenőrizni, lehet, hogy két nap múlva már máshogy fogalmaznád meg.
Persze, tehát ez...
És azt bocsánat, tegyük hozzá, hogy közel 500 oldalas könyvről beszélünk, tehát nem egy 100 oldalas is.
A Bitcoin standard az 330 talán, a fiat standard az 400. De igen, tehát ez nagy munka volt. Azt is hozzá kell tenni, hogy nekem ez volt az első könyvem, amit én fordítottam, tehát ebben ugye a Scholar kiadónak óriási köszönettel tartozom, hogy a szerkesztők írtózatosan profik, nagyon értik a dolgokat, azokat az esetleg nem túl gördülékeny mondatokat, amiket én úgy benne hagytam, ők azt nagyon-nagyon szépen kisimították. Tehát ez ugye hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Scholar az nagyon sokat segített ebben, hogy olyan színvonalú legyen a könyv, mint ahogy kijött.
Mi a tapasztalat egyébként azzal, hogy nyilván egy szerkesztő, amikor átolvassa a könyvet, azért ebben a könyvben vannak bőségesen úgynevezett terminus technicusok, tehát olyan műszavak, amelyeknek adott esetben nincs is meg mondjuk a magyar megfelelőjük. Ők mennyire voltak képben, hogy így mondjam, a technológiával és ezekkel a feladatokkal?
Semmennyire. Ők ezt így rám bízták, ezeket a kulcsszavakat. Én azért próbáltam úgy utána olvasni a neten, hogy ilyen-olyan magyar bitcoin közösségekbe, vagy libertárius közösségekbe milyen szavakat használtak eddig, vagy a mainstream üzleti médiában milyen szavakat használnak. Tehát ilyen szempontból nagyon sok fogalom, ami ugye angolban létezik, magyarban nem, az én találtam ott ki valamilyen. Nem biztos, hogy mindig a legjobb, de próbáltam azt kitalálni, ami legbeszédesebb, tehát egy olyan az átlagembernek is. Tehát nyilván én elolvasom, én értem, de hogyha édesapám elolvassa, akkor ő is értse.
Igen, ez a nehéz benne, hogy kívül kell egy kicsit magadon helyezkedned, ami hát adott esetben nem mindig túl egyszerű. De ugye ezt az előbb mondtam is neked, mielőtt elindítottuk a felvételt, hogy okkal kérdeztem ezt most meg tőled a napokban a 21 Telegram csoportban, az oly sokszor emlegetett 21 Telegram csoportban pont felmerült ez a kérdés, hogy a stock to flow, angol kifejezés, hogyan került fordításra a Bitcoin Standard magyar kiadásában, és ott a fiúk erről csevegtek. És hát ugye ezt mi is az imént megbeszéltük, már a felvétel előtt, hogy ez azért problémás, különösen egy ilyen kifejezésnek a lefordítása, mint a stock to flow. Hogyan oldottad meg ezeket a...
Én ezt az alapkészlet többlettermelés rátának fordítottam. Mindenképpen szerettem volna elkerülni, hogy ha már magyarul jelenik meg a könyv, akkor ne legyen benne angol kifejezés.
Na hát, igen, ezt is jó, hogy mondod, mert egy csomószor, igen, mi is csináltuk azt, így meghagytuk, és akkor lett egy ilyen mangol, félig magyar, félig angol, de nem jó.
Hogy elolvassa az átlag olvasó, aki most szeretné megtanulni a Bitcoin hátterét, elolvassa, és a felét nem érti a könyvnek, úgyhogy mondom, egy kicsit nyögvenyelős maga a fordítás, de szerintem amennyire lehetett ráhúztam a fogalomra a magyar szavakat, ugye a stock, mint alapkészlet, a flow, meg mint a többlettermelés, ugye a fogalom ezt jelenti nagyjából.
Igen, mert a lényeg az lenne, szerintem akkor tudod tesztelni saját magadon is, hogy megértetted, amit olvasol, hogyha el tudod mondani a saját szavaiddal, nem tudom, bárkinek a környezetedben, hogy mit olvastál. És igen, ebben igazad van, hogyha angolul maradnak szavak, akkor ez szerintem lehetetlenség megtenni, mert lehet, hogy te magad sem érted, hogy miről beszélsz. Na jó, és mi lett a történet vége? Lefordítottad a könyvet, és elkezdtél házalni a magyar...
házalni, és a szkolár kiadónak a vezetője, egy matematikus, tehát ő neki a ismeretségi körében nagyon sokan ismerték már a Bitcoint, és nyilván ő megnézte az eladási statisztikákat külföldön, hogy mennyire megy a könyv, úgyhogy...
És lézerszeművé vált.
És akkor ő válaszolt, hogy őt érdekli, találkoztunk, nyilván akkor megegyeztünk a továbbiakban, és utána elindult a munka. Én nekem 90%-ig készen volt a könyv, tehát az utolsó 10%-ot még be kellett fejeznem, és utána a szerkesztői munka, az már ugye nem... Ott elég szorosan együtt dolgoztunk a szerkesztővel, és a végén ugye kijött a könyv.
Mennyi idő volt ez attól a naptól kezdve, hogy elkezdted a fordítást, hogy a boltokba került?
Szerintem egy másfél év. Másfél év. Tehát az utómunka, ugye a szkolár oldalán körülbelül egy 8 hónapot vett igénybe.
Jaj, a tördelés, felkészítés, nyomtatásra és a többi. Tudom, hogy ez nem a te posztod, de értékesítési adataid vannak? Tehát azt tudod nagyjából, hogy hogyan fogy a könyv? Mennyire népszerű?
Nekem akkoriban azt mondta a szkolár vezetője, hogy ez mivel hogy egy olyan rétegkönyv, közgazdasági rétegkönyv, hogyha ebből 5 év alatt 5000 példány elmegy, az már egy sikernek fog számítani. Ehhez képest ugye a COVID idején történt pika piac idején ugye már a következő 5000 példány kellett újra nyomtatni.
De durva, komolyan!
Elfogyott a könyv 2 év alatt, vagy igen, majdnem 2 év alatt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a 10000 példány körül tarthat az eladás, ami...
Ez nagyon komoly.
Igen. Az nagyon komoly. Nagyon magyar piacon ez egy szerintem egy sikersztorinak számít. Igen. Úgyhogy ugye ennek örülök a legjobban, hogy a magyar piacra is betört legalább ez a tudás.
Persze. Nyilván ez volt a motiváció. És akkor innen egyenes út vezetett? Nem is volt kérdés, hogy a fiat standard is lefordításra kerüljön.
Az a helyzet, hogy a fiat standardot ott a szkolár keresett meg engem, hogy ugye a második könyvet mi lenne, ha. És én nagyon örültem neki, úgyhogy egyből rábólintottam. Itt már nem úgy volt, hogy én osztom be az időmet, hanem kaptam egy olyan határidőt, ami egyébként egy elég korrekt határidő.
Vállalható.
Vállalható, non-stop fordítás nagyjából. Tehát azzal sietnem kellett, de nyilván a fiat standardot, az már csak egy ilyen örömjátéknak gondoltam, hogy...
Levezetés.
Igen, azzal azt gondolom, hogy talán a nehezebb lesz eladni, mert nem annyira...
Erről nagyon vicces dolgokat mondtál, amikor telefonon beszéltünk.
Igen, nem annyira kapós a címe. Viszont, hogyha valaki egyszer elolvassa, akkor rengeteget tud tanulni nem csak a Bitcoinról, hanem a jelenlegi monetáris rendszerről, a monetáris rendszer által működtetett különböző iparágakról, élelmiszeripar, energiaipar. Tehát ilyen szempontból az is egy tök jó könyv, csak ez nehezebb eladni itthon Magyarországon.
Ugye erről beszélgettünk, hogy hogy nyilván mind a két könyvnek ugye a borítóját úgy kell elképzelni, hogy nagy betűkkel ki van írva, és hát különösen a fiaton is, ugye mivel rövidebb a szó, ezért nyilván nagyobb betűkben kifért a borítóra, és egy hatalmas fiat, amit meglátsz, amikor ránézel a könyvre, és ugye ennek kapcsán mondtad, hogy egy csomóan.
Igen, tehát
első körben az autóra gondolnak, és autóra nem a pénzre.
Persze. Tehát Magyarországon én se ismertem. Tehát legyünk őszinték, hogy a fiát kifejezést Magyarországon senki se ismeri.
Persze, hát ez
nyilván. Amerikában is ez egy 2017 óta, vagy mondjuk 19 óta elterjedt kifejezés, mint a fiát. Tehát azóta használja a szélesebb bitcoin közösség is a fiát szót.
Így van.
Úgyhogy, és legalább ott kint ennek van egy nagyobb visszhangja, mint fiat money.
Igen.
Itthon meg nincs, tehát egyáltalán nincs. Ugye a Bitcoin standardban is nagyjából egy-egy szó van a latin kifejezést elmagyarázni, de tehát itt ez így emiatt egy kicsit nehezebb.
Igen, nem él a közbeszédben, és igazából nem is tud helyettesíteni semmivel már, ha a magyar fordításban nem gondolkodom, tehát ez fiat és kész, ez egy nemzetközi, sőt, hát egy ilyen latin eredetű szó, ahogy mondtad, de nyilván egy műszó. Tök érdekes egyébként, mert nem is gondolnám ezt, mondjuk nyilván ez egy ilyen marketing munka, amikor egy könyvet elkezdenek értékesíteni, de nagyon érdekes ez, amit mondasz, hogy egyébként látszik is ez esetleg így az értékesítésen, hogy kevésbé
olyan népszerű. Ez egy viszonylag új könyv, ugye itt még nem nagyon látszanak adatok, tehát ez még így korai elmondani. Aha. Meg nyilván a Bitcoin standard, azt tehát mi láttuk, mert az édesapám könyvesboltjában mi a Bitcoin standardot is árultuk, és amikor kijött a könyv nyáron, akkor ugye körülbelül ilyen 15 ezer dollár környékén volt a Bitcoin, tehát a medve piacnak a végén, amikor a turisták már elmentek, és ez körülbelül a Bika piacnak a nem is az indulásánál, hanem nagyjából a közepénél kezdett el a könyv fogyogatni.
Aha.
Tehát ugye most is jelenleg a Bitcoin a Bika piac elején tart, tehát szerintem még nagyon sokan nem is kezdtek el a témával foglalkozni.
Igen.
Kevesebb 444-es portfóliós cikk van a témában, ami tök jó, mert az még azt jelenti, hogy a mainstream az még nem feküdt rá. Tehát az mindig ugye a Bika piac végét jelenti.
Igen.
De hát ilyen szempontból, hogy a könyveadások szempontjából ez kicsit hátrányosabb.
Hát majd most meglátjuk, ugye ma, amikor felvesszük ezt a podcastot, akkor január 11-e csütörtök van, tehát tegnap fogadták el a Bitcoin ETF-eket, ami biztos, hogy óriás vízhangot fog kelteni, sőt, hát már ma reggel már láttam, hogy az összes magyar média tele van a Bitcoin ETF-ekkel, tehát a mainstreambe kerülés, és ezzel együtt ugye az ilyen származékos dolgok, mint a könyvolvasás például a témában, biztos, hogy fel lesz kapva. És ugye azt nem mondtam a felvezetőben, hogy nem csak ez a két könyv fűződik a nevedhez, hanem a Bitcoin mesekönyv is, amit azért egy picit említsünk meg. Ugye én azt kérdeztem tőled, hogy be tudod-e határolni, hogy mi az a korosztály? Mert gyerekkönyv jó, de 3 éveseknek, vagy 8 éveseknek? Kinek ajánlod? És hogyha így dióhéjban elmondanád, hogy miről szól a könyv?
A Bitcoin pénz című mesekönyv, ez egy tulajdonképpen egy 20 oldalas kis füzetecske, amit én saját magam sikerült megvenni a Bitcoin rabbitól, egy amerikai faszit csinált ezt a könyvet, rajzolta a feleségével, én ezt Bitcoinban megvettem a licenszet, és saját magunk kiadtuk a könyvet, mint egy ilyen a Bitcoin standard kiegészítője, tehát mint egy családnak egy komplett csomag. Én azt gondolom, hogy a 7-12 éves korosztály az, aki a legfogékonyabb, tehát ugye a gyerekeknek először meg kell érteni nagyjából, hogy mi az a pénz. Ugye a könyv nagyon szépen, nagyon okosan rávezeti az olvasót a pénz kialakulásának történetére, a barter kereskedelem. Tehát ezek a fogalmak nyilván benne vannak, de nagyon szépen el vannak magyarázva. Tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy az általános iskola az a, az a korosztály, uh-huh. aki hogyha ha már legalább hall ugye általános iskolásként, és mondjuk 14-16 évesen utána megkapja a uh-huh. Bitcoin standardot, akkor már van egy olyan háttértudás mögötte, hogy nagyjából azért meg lehet érteni.
Az az elültetett kis magocska addigra
szépen felnőtt.
Igen, és nyilván azért feltételezzük azt is, nem, hogy egy 7-12 éves, ahogy mondod, ha egyedül is olvassa a könyvet, biztos, hogy ott van mellette egy felnőtt, akitől, hogyha kérdései vannak, akkor
igen.
fel tudja tenni.
Nyilván a szülőknek érdemes elolvasni a Bitcoin standardot, hogy tudjanak válaszolni a kérdésekre, de tehát mondom, a mesekönyv az a Bitcoin standard gyerekeknek szóló, vagy egy lebutított változata.
Uh-huh. Oké, Máté, térjünk át egy kicsit filozófikusabb vizekre. Te hogyan, mennyiben vagy érintett a Bitcoin, illetve mi a te alapfilozófiád? Inkább az eszmeiség, inkább a pénzügyi lehetőségek, a befektetési lehetőség. Hogyan? Hol állsz te?
Én ugye nem fogok hazudni 2017-ben, mint befektetési lehetőség voltam a szemem előtt, és ilyen szempontból ugye a medvepiacok mindig nagyon jó lehetőségek, hogy továbbképezze magát az ember. Úgyhogy én ahogy rátaláltam az osztrák közgazdaságtanra, az anarchokapitalistákra, engem az úgy nekem felnyitott a szememet, hogy itt sokkal nagyobb gondok vannak a jelenlegi rendszerrel, mint ahogy én annól gondoltam. Tehát azóta én anarchokapitalistának vallom magamat, ami teljes mértékben szembe megy mindenféle mainstream gondolkodással, tehát egy elég radikális, viszont szerintem a leglogikusabb és legracionálisabb elmélet vagy eszme, amit én a pályafutásom alatt olvastam, vagy belefolytam.
Össze tudod foglalni, hogy melyek az anarcho kapitalizmus alapelvei? Vagy mi az a gondolatmenet, ami mentén haladsz?
Ez tulajdonképpen az állam teljes nem léte. Szerintem a legfontosabb ebbe maga a jegybank, a központi bank nem léte. Uh-huh. Hogyha az ember összeköti ezeket a pontokat, hogy nem létezik központi bank, akkor innentől kezdve nincsen hadsereg, finanszírozza háborúkat, nincsen közoktatás, nincsen közposta, tehát mindenféle olyan intézmény, ami az államhoz kötődik, nem létezik. És mindent, ami szolgáltatás, az egy privát magáncég biztosít profitszerzés érdekében, viszont, hogyha nem létezik állam, akkor ugye mindenféle ellensúly, ami egymással szemben áll a különböző érdekek, ugye ezek azok, akik egyensúlyba tartják a másikat, mert ugye mindenki profitot szeretne szerezni, tehát ezért mindenki odafigyel a másikra. Úgyhogy,
hogy fennmaradjon ugye, az egyensúly.
Igen, tehát a piac láthatatlan keze ilyen szempontból, ami egy nagyon, nagyon elhasznált fogalom a mainstream médiában, tehát ez az, amit jelent tulajdonképpen az anarchokapitalizmus, hogy nincs állam, és mindent magáncégek biztosítanak. A magánhadseregtől elkezdve a legutolsó postai szolgáltatásig, ami egyébként lássuk be, hogy nagyon sok az olyan intézmény, amit már most el tudnánk képzelni, hogy nem működik.
Hajaj!
És nagyon sok olyan van, mint például a hadseregek, amit ha az ember elkezd egy kicsit belemászni a témába, akkor rájön, hogy valóban nincs értelme egy állami hadsereget fenntartani. Viszont átlag emberként ez elég nehéz először megemészteni, hogy húha, akkor mi van, hogyha lerohannak bennünket, nem tudom kik, akkor ki fog megvédeni bennünket.
Igen, de nyilván ennek jó része egy ilyen szocializációs kérdés, már olyan értelemben, hogy mindannyian ebben nőttünk fel, ezt plantálták belénk gyerekkorunktól kezdve, hogy ez a rendszer, és csak ez a rendszer létezik, és minden, ami ezen kívül van, mondjuk ha tanulmányaimból, vagy csak a jelenből visszaemlékezek, ugye nézhetjük Dél-Amerikát, nézhetjük Afrikát, mindig pejoratív értelemben mutatták be azokat a modelleket, vagy társadalmi berendezkedéseket, hogy azok nem működnek, és látszólag, ha a gazdasági helyzetüket nézzük, akkor igen, ez alá van támaszt, hogy ezek nem működnek. Amit kérdezni szeretnék tőled, az az, hogy nyilván gondolkozol azon, hogy igen, ez egy nagyon jó eszme, de mennyire lehetne kivitelezni ezt a gyakorlatban? Tartod az emberiséget, az embereket annyira éretnek, alkalmazkodónak, hogy létre lehessen hozni egy olyan rendszert, ahol mindenki saját magára van utalva, már olyan értelemben, amiket te is elmondtál, vagyunk-e annyira felnőttek, hogy képesek legyünk egy ilyen rendszerben élni, anélkül, hogy egy ilyen láthatatlan állambácsi ott terelgetne minket?
Még visszatérve az előző mondatodra, hogy nem működik, még ez sem biztos, hogy nem működik, tehát például a közposta az működik, viszont egy olyan hatékonytalan működése van, egy olyan magas feláldozott haszon, amit követel a fenntartása, amit nagyon sokan nem látnak. Tehát ugye ez is egy nagy probléma, hogy hiába működik, de egy privát cég sokkal olcsóbban, hatékonyabban meg tudná ezt valósítani.
Igen, bocs, hogy közbevágok, erre van egy tök jó példám. Még régen az adóhivatalban dolgoztam, fiatal voltam, és kellett a pénz. És egy tök jó példa erre, hogy amikor átváltoztatták a közigazgatási egység nevét, mit tudom én, Baranya megyeiről Dél-Dunántúlira, és ott elkezdték a fejléceket a hivatalos papírokon, az összes belépőkártyát az alkalmazottak belépőkártyáján, és még sorolhatnám. Tehát, hogy ezt elképzeljük, és ezt nyilván nem csak Baranya megyében csinálták meg, hanem országos szinten, hogy, hogy mekkora bődületes összegekről beszélünk, látszólag, sőt, hát nem csak látszólag, hanem gyakorlatilag is teljesen értelmetlen dolgokra. Kit érdekel... Na, ne is menjünk bele, mert csak felhúzom magamat. De hogy igen, pontosan erről beszélünk, és ez csak egy hivatal, és még van millió ilyen.
Viszont a kérdésedre a válasz nem, tehát szerintem a társadalom maga nem érett meg erre az eszmére. Valószínűleg nem is nagyon fog, hogyha így marad a demokrácia. Én a demokráciát mint egy bukott rendszer látom, egy teljes mértékben kontraszelekcióra épülő, hatékonytalan, korrupt intézmény, ami az egész léte arra épül, hogy az embereket átvágja és kihasználja. Viszont ugye ez a amíg demokrácia van, addig ugye az oktatás is arra fog épülni, hogy ezt a fajta mentalitást, ezt a fajta gondolkodásmódot ültesse be a gyerekek.
Betonozza tovább, igen.
Betonozza tovább. Úgyhogy nem, szerintem nem érett meg rá a társadalom. És ez mondjuk a politikusoknak a legnagyobb dilemmája is. Egy-egy mondjuk egy gazdasági válságkor, hogy mi a következő teendő, ők nem fogják felvállalni, hogy rendbe tegyék a gazdaságot, mert ez egy irtozatosan nagy tisztító tüzet indítaná el a különböző ágazatokban, valószínű óriási munkanélküliséget jelentene.
Nyilván ezt nem vállalja fel egy kormányzat se. Igen, ez egy akkora felelősség. Igen.
Úgyhogy én ugye több a barátaimmal erről már beszélgettem, hogyha én lennék esetleg, mondjuk, mint Argentinában most a Milei megválasztották, ugye ő is jobb az irányba halad, még korai ezt elmondani, vagy látni, de tehát ő, hogyha nem elég radikális, akkor nagyon könnyen fogjul tudják ejteni azok az érdekek, vagy azok a populisták, akik, de hogy ezt miért nem akkor már, hogyha az előbb megcsináltad. Tehát szerintem ez egy nagyon, nagyon villámcsapásszerűen, hogyha bevezetné valaki, tehát mondjuk eltörölnénk nyilván ez olyan egyszerű, de ha eltörölnénk a jegybankot, az államot még nem kéne, de tehát ha már első lépésként a jegybankot eltörölnénk, akkor nagyon sokan veszítenék el a munkájukat, nagyon sok cég menne csődbe, ezt persze fel kéne vállalni valakinek.
Igen.
Csak ezt senki nem fogja.
Olyan érzésem van ezzel mindig, mint hogyha egy ilyen tömegpszichózisban tartanánk a társadalmat. Tartanák nem mi, hanem ők, a mások. De hogy ez egy... Hogyha még egy réteggel így lejjebb megyünk ebben a filozófikus gondolkodásban, én mindig ott szoktam elakadni, hogy vajon... Kicsit ez a melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Tehát, hogy azért viselkednek az emberek mondjuk nagy tömegben úgy egymással, ahogy viselkednek, mert ezt tanultuk, és ez már ilyen DNS szinten belünk van ivódva, hiszen annyi év, annyi idő telt el, ha történelmet nézzük, amely során ilyen rendszerekben éltünk, vagy hát ebben a rendszerben éltünk, hogy ez már annyira így bele van ivódva az emberekbe, hogy egy légüres térbe kerülnél, hogyha ez nem lenne, és nem tudnád, egyrészt nem tudnád, hogy mit tegyél. Másrészt, és ez már tényleg nagyon ilyen elméleti, vagy filozófiai sík, hogy vajon az emberek születésüktől fogva, vagy természetükből fakadóan jók, tehát képesek az együttélésre háború és minden egyéb gonoszság nélkül, vagy pedig így születünk, és belénk van kódolva az, hogy a konfliktusok, az én gazdagabb vagyok, én erősebb vagyok, a kivagyiság, azok a gyarló emberi tulajdonságok, amiket mindannyian ismerünk.
Szerintem ugye a libertárius eszme a agressziómentes egymás mellett élésnek az elvét hirdeti. Ha nem lenne állam, ugye akkor ez az egyik legnagyobb félelem az átlag embernek, hogy húha, akkor kivéd meg bennünket a gonosztól, a gazdagtól. Nyilván ugye erre az a válasz, hogy most kiépült egy olyan elit, az 1%, aki az állam kegyein szedte meg magát. Tehát ezeket a cégeket ugye nagyon nehéz jelenleg azt mondani, hogyha nem lenne állam, akkor ők, tehát mondjuk a Coca-Cola vagy bárki nem élne vissza a monopól helyzetével. Viszont hosszú távon ezek a cégek, hogyha nem termelnek olyat, ami a piacon keresletet generál, és nem tartja el őket a piac, akkor ezek a gonosz cégek, akik mondjuk egyszer csalnak, vagy mondjuk kétszer csalnak, kiderül róluk, akkor a piac egyszer csak ítéletet fog, kiismeri őket, és ítéletet fog róluk mondani, és ezek elhalnak. Tehát ezek a gyomok a rendszerben, ezek azok, ami jelenleg nem tudja senki elképzelni, hogy működne egy állammentes társadalom. Úgyhogy...
Mert ugye, bocsánat, hadd hozzak itt egy analógiát, ugye, hogyha nem a magánszférát nézzük, hanem a közszférát, akkor ugye ezek azok a szituációk, amikor mondjuk egy bank csődbe megy, és jön az állam, és azt mondja, hogy ugyan a szabadpiac szabályai szerint te kukába kéne, hogy kerülj, mi most jövünk és megmentünk, mert nekünk az az érdekünk, és nektek is emberek az az érdeketek, hogy most ezt a bankot kihúzzuk itt a...
Igen, de tehát ez az egyik dolog, de tehát mondjuk a hogyha csak arra gondolunk, hogy mekkora költségvetést igényel a közegészségügy, és hogy bármit csinálunk, folyamatosan egyre betegebbek az emberek, egyre fiatalabban, és ehhez hozzátesszük, hogy senki nem mondja el nekik, hogy figyelj, de ezt nem kéne így csinálni, viszont az állami biztosítás, TB az majd téged meggyógyít ingyen. Tehát, hogyha lenne például egy olyan magánbiztosító, aki azt mondja, és nem létezne állami biztosító, magánbiztosító, aki azt mondja, hogy figyelj, te ehetsz cukrot, meg ehetsz fehérlisztet, és akkor háromszorosára emeljük a biztosítási díjad. Ha nem tudod kifizetni, nagyon, nagyon radikálisan hangzik, és hogyha nem tudod kifizetni, hogyha ha megbetegszel, akkor így jártál, belehalsz. Uh-huh. Tehát felnőne egy olyan generáció, nyilván nem az első vagy a második, egy harmadik generáció, aki végignézte a szüleit, vagy a többieket, hogy megszívták, akkor valószínű az emberek is máshogy közelítenének meg egy nagyon, nagyon sok témát, amit most nem látják a következményeket, ingyen van minden. Én azt gondolom, hogy mindenkit az anyagiak ösztönöznek leginkább. Nyilván vannak terézanyák, de az átlag embert leginkább az anyagi ösztönzők az, amik mozogatnak.
De ez milyen érdekes, amit mondtál most ez a kajával való párhuzam, az étkezéssel, hogy gyakorlatilag a pénzügyeink ugyanilyenek. Tehát, hogy végignéztük, hogy mit tudom én, a felmenőink, vagy a tőlünk idősebbek, és most, hogyha a táplálkozásra térek vissza, mit én, mozgásszegény életvitel, nehéz ételek, alkohol, cigaretta, 65 évesen, hogy hívják, szívroham, koszorúér megbetegedés, és a többi. És a 23 gyógyszer, amit minden reggel be kell kapni ahhoz, hogy szinten tartsd magadat, mert meggyógyulni nem fogsz. a pénzzel gyakorlatilag ugyanez a helyzet, mert végignézed, hogy a felmenőid mitén szétdolgozzák az agyukat, hitelt vesznek fel, amit egész életükben fizetnek, majd a végén ott lesz egy ilyen-olyan ingatlan, ha jó üzletet csináltál, akár lehet jó is, de átlagosan inkább nem az, és utána meghalsz, és vége, és ugyanezt örökíted tovább, mert nyilván gyerekeid ezt látják, tehát hogy és ami ebben ráadásul a legérdekesebb, hogy tudatában vagyunk annak, hogy ez nem jó, de mégsem tesz senki semmit. És itt jön be az anarchokapitalizmus számomra legalábbis, hogy szerinted miért van az, hogy az emberek, nem tudom, nagy része érzi, látja, tapasztalja, hogy a rendszer nem működik, de mégsem tesz semmit. Vagy nagyon keveset. Lehet egyáltalán? Tudunk tenni egyáltalán?
Szerintem a rendszer több lépcsőbe veri át az embereket. Ugye először is van egy adósságra épülő monetáris rendszer, viszont azt az átlagembernek nem mondják el, hogy figyelj, hogyha te adósságból, tehát mondjuk hitelből, hitelt veszel föl, és abból építkezel, abból fejlődsz, akkor sokkal jobban jársz, mint hogyha nem. Tehát, hogyha félsz a hiteltől, akkor meg fogsz ragadni kisemberként, a bankszámládon a pénzed az ugye az infláció által folyamatosan fogy, míg hogyha te hitelt veszel föl, akkor te vagy az, aki inflálja tulajdonképpen a készletet, tehát te is a részese vagy a problémának, viszont sokkal jobban jársz. És hogyha megnézzük, hogy jelenleg hogy működik a felső 1% vagy 10% hitelből élnek, hitelből finanszírozzák magukat.
Hát, mint ahogy az állam is, tehát fejétől bűzlik a hal, nyilván.
Persze, viszont ezt, hogy a kisembernek nem mondja el senki, és a kisember, vagy a középosztály, aki fél magától a hiteltől, meg a gonoszbankoktól, az pedig egyre szegényedik el, egyre csúszik le, lassan, ugye az egész világon ez egy olyan irány, ami bármelyik országra rá lehet húzni, hogy a középosztály eltűnik, egyre gazdagabbak és egyre szegényebbek az emberek, még hogyha legalább a játékszabályokat tisztán látnák azok, akiknek mondjuk van elég tőkéjük még, akkor ilyen szempontból ugye minél gazdagabb vagy, annál jobban figyelsz az egészségedre is, az étkezésre is. Nem lehet elvárni nyilván egy szegény embertől, hogy ő a marhahús tegye a virsli helyett, viszont ez későbbiekben egy olyan szintű költségvetési terhet fog mindenkire rá unblock az egész társadalomra húzni, ami tarthatatlan hosszú távon.
Tehát akkor véleményed szerint a megoldás a bitcoin?
A megoldás az lenne, hogy oda megyünk a világ összes jegybankjához, és felszántjuk és beintjük sóval. Szerintem első körben...
Bomai vagy te is!
De tehát a bitcoin ilyen szempontból persze megoldást jelenthet, csak kérdés, hogy a jelenleg nyomornegyedben élő társadalmi réteg hogy fogja a bitcoint fogadni, mit kezd vele. Tehát nyilván ez ugye nagyon nehéz dolog. Én nem mondhatom azt, hogy hát igen, őket akkor cserben kell hagyni. És senki nem is fogja ezt mondani, viszont azt ugye látni kell, hogy mi az egész világ monetáris rendszere egy szakadék felül száguldó busz, ami nincsen fék, úgyhogy ebből baj lesz.
Na igen, teljesen egyetértek veled, de ugye mindig a bitcoin ellenzők pontosan ezt mondják, vagy ezt kérdezik, hogy jó, ez mind szép és jó, de hogyan lehet ennek gyakorlati megvalósás, és nyilván ebben is egyetértek veled, hogy valószínűleg egy óriási újabb gazdasági válság felé tartunk. De hogy egyszer csak varázsszóra nem fogja minden ember megérteni, hogy ó, igen, ne féljünk, egy cseppet se, hisz itt van nekünk a bitcoin, és egy új világra ébredünk.
Nyilván, tehát hosszú távon biztos, hogy megoldás jelenthet. Rövid távon valószínű a bitcoin se megoldás. Tehát rövid távon így is gazdasági válság lesz. A kérdés az, hogy elhúzzuk, mint az utóbbi 10 évben folyamatosan, vagy az elmúlt 50 évben folyamatosan, 1970 óta, vagy veszünk egy nagy levegőt, és azt mondjuk, hogy jó, akkor mostantól engedjük a buborékot leengedni, és akkor
új levegőt fújunk
egy,
bele.
Igen, és de nem is új levegőt fújni bele, hanem egy
új teljesen értelem, új értelem, mert megtölteni, igen, inkább
igen,
ez a jobb igen, fogalmazás. Úgyhogy,
de tehát ez mivel 4 évente van választás, és valószínű egy ilyen óriási gazdasági válság az több mint 4 évig tartana, senki egyetlen politikus sem fogja azt mondani, hogy az én 4 évemet arra fogom áldozni, hogy mindenki gyűlöljön, az én karrieremet elássam örökre. Úgyhogy amit mi tehetünk, hogy mi a környezetünkben lévőket próbáljuk tanítani a bitcoinra, hogy azt a maradék megtakarítást, ami még menthető, az kimenteni hosszú távon, esetleg mint nyugdíj alapként, tehát én a bitcoin, ami nyugdíj alap tekintek, uh-huh. én nem fogom elkölteni, én nem gondolom azt, hogy nekem a Lightning Network-öt egyelőre tök jó, tetszik, de hogy én ezt nem akarom használni, nekem a megtakarításom az, ami fontos, hogy tartsa az értékét a következő 20 évben. Uh-huh. Igen, tehát én azt gondolom, hogy senkit nem tudunk megmenteni, csak magunkat, hogy ez a felelősségvállalás, hogy
De hát az már egy fontos lépés, ha már magunkat megmentjük, nyilván akkor egy példaragadós.
Ha mi elmondjuk, hogy mi ez a bitcoin, nagyjából meg is értik, elmondjuk, hogy figyelj, de a hiteltől nem kell félni, tehát legalább a játékszabályokat kihasználja az ember, akkor már van esély arra, hogy mondjuk egy középosztály leszakadás az megáll, és kialakul egy olyan generáció, akinek mondjuk a gyerekei már egy sokkal jobb helyzetbe találják magukat.
Te egyébként narancspirulázol a környezetedben? Tehát te vagy az a fiú, akit ha meglátnak, a Máté itt van, már megint a bitcoinról fog beszélni.
Én 2017 óta folyamatosan próbáltam a környezetemet ezzel megfertőzni. Van, akit sikerült.
Kisebb nagyobb sikerekkel.
Van, akit sikerült, valakit éppen a Bika piac tetején, tehát ő azóta is várja, a megváltást.
Szegény.
Tehát ugye nagyon nehéz ezt mondjuk egy 10 percben felvázolni a bitcoin lényegét. Úgyhogy aki nem szeretne tanulni, az úgyse fog.
Tehát aki a munkahelyeden például biztos mindenki tudja róla, hogy a Máté fordította a könyveket és igen. A többi. Sikerül érdeklődést mutatnak? Tehát, hogy így van azért erről szóbeszéd, vagy abszolút nem beszélsz?
Igen, van, aki nem. Tehát ez egy ilyen, én azt gondolom, hogy az, amit mondjuk látunk, hogy milyen százalékban érdeklődik a társadalom a kriptó iránt, az körülbelül az én munkahelyemet látszik. Tehát 5% az, aki érdeklődik, elolvassa. Rengeteg podcast van, több órányi, rengeteg könyv van. Az emberek nem, legyünk őszinték, nem nagyon fogják ezeket meghallgatni, másfél-két órás podcastokat, pedig
nem, biztos,
ugye megértene belőle sok mindent.
Persze.
De hogyha neki van egy olyan berögzött elmélete, ami nyilván teljesen természetes, hogy a bitcoin az homlok egyenest ellentmond neki, akkor ő már csak azért se fogja olvasni. Az ember ilyen.
Igen, van egy ilyen típusú hozzáállás is, igazad van. De azt szerintem te is érzed, vagy tapasztalod. Én mindenféleképpen, mondjuk 2017, vagy azok a számok, amiket te is mondtál, jó rég volt, hogy egyre kevésbé érzed magad a csodabogárnak, nem? Tehát, hogy azért, azért látszódik a terjedés, szerintem. Nem?
Látszik, persze. Tehát 2018 elején óta persze többen foglalkoznak a témával. Ugye azóta a YouTube-on is néha látok magyarokat, akik a témával foglalkoznak. Ugye egyre több, ugye a Bitcoin bázis is egyre nagyobb, a
Crypto
Akadémia is egyre nagyobb. Tehát terjed. Én nem tudom, hogy Magyarországon mekkora közösség. Én azt látom, hogy a Facebookon, amit szoktam olvasgatni, libertárius fórumot, ott is azért nagyon sokan még hiába libertáriusnak vallja magát, nagyon kriptoellenes, vagy totálisan nem akarja elfogadni, hogy a bitcoin vagy a kripto az egy jó dolog, vagy még mindig bitcoin ellenes, mert azt mondja, hogy Ethereumot vagy valami apró altcoint kell venni, mert az lesz a jövő. És hogy a bitcoin az már ugye a Forte modell, és hogy a Ferrari-t szeretni.
Uh-huh. És most már nem érdemes beszállni.
Igen.
Aha.
Úgyhogy szerintem még mindig nagyon az elején vagyunk.
Igen.
Aki ezzel a témával foglalkozik, szerintem annak még mindig óriási lehetőségei vannak ebben a szegmensben.
Hát és mindannyian tanulunk szerintem minden nap. Hát nincs olyan, amikor az ember azt mondja, na jó, most aztán mindent tudok. Mi a jövő, Máté? Mik a terveid? Lesznek még bitcoin könyvek magyarul? A tolladból?
Igazából gondoltam rá, hogy a Seyfriednek a harmadik könyvét elkezdeni. Uh-huh. Nem, egy kicsit bizonytalan vagyok, mert az egy valódi közgazdaságtan könyv, ugye a közgazdaságtan alapjai címe. Nem tudom, hogy egy ilyen könyv mennyire lenne a magyar piacon kapus. Emellett ugye a Lina Aldennek a Broken Money, az, ami nagyon tetszik.
Azt most készülök el olvasni.
Azt hiszem, hogy 560 oldal, ha egyszer annak nekifognék, az egy több éves projekt.
Ja, jó hosszú idő.
Aztán hogyha... Ha
azt biztos megmennék, hozzá... csak mondom. Ha nekiállsz, ha rászállod magad.
Igen, de hogyha valaki a hallgatók közül szeretné ezt lefordítani, akkor nyugodtan átadom a lehetőséget, vagy szeretne többet magammal. Úgyhogy persze tök jó lenne fordítani, a kérdés, hogy mennyi időm, mennyi energiám van rá, de igen, tehát ez egy jó érzés mindig, amikor megjelenik egy könyv, ami...
Persze, nyilván. Azt egyébként elfelejtettem megkérdezni, de most bepotolom, hogy az íróhoz eljutottál valamilyen... módon
persze.
Volt a kommunikáció?
Én 18-ban vagy 19-ben, amikor én megrendeltem az Amazonról a könyvet, akkor én kikerestem még az akkoriban a libanoni egyetemnek az e-mail címét, mármint az ő e-mail címét, ugye professzorként, és akkor én ott felvettem el a kapcsolatot, megkaptam a személyes e-mail címét, és ugye akkor... Én azóta beszélek vele, tehát mondjuk a Fiat Standardnak, ahol ott írja, hogy a hugomnak és az öcsémnek ajánlom a könyvet, ugye az angolban csak a testvérem, tehát jó testvér, lány testvér, tehát nekem meg kellett kérdezni, hogy fiatalabb vagy idősebbek a tesók, tehát meg amire a legbüszkébb vagyok, a Bitcoin Standardban találtam három apró hibát, ami az ugye az angolban úgy van, és én azt lepapíroztam vele, hogy ezek így, akkor ezeket ki lehet javítani. Tehát a magyarban jól van benne.
De már, hogy milyen hibák voltak ezek?
Hát talán az egyik ilyen statisztikában azt hitte, hogy növekszik, de egyébként csökken, tehát ott el lett írva, vagy egy évszám lett elírva.
Ja.
Ilyen apróságok, ami teljesen irreleváns, meg
persze,
aki olvassa, meg meg akar érteni, az megérti, de hogy ilyen szempontból, ugye egy nagyon, nagyon közvetlen pár percen belül, fél órán belül mindig válaszolta bármilyen levelemre, vagy e-mailemre, úgyhogy én nekem csak jó tapasztalatom van. Ugye aki hallgatja Seyfriedint, az látja, hogy az nem egy, tehát ő egy ellentmondás nem tudja, elég agresszív fazon, de igen. Ilyen szempontból vele együtt dolgozni, meg tök jó.
Ja, hát tök korrekt. Meg gondolom, hogy nyilván jó volt a fogadtatás is, hogy nyilván minél több nyelven megjelenik valakinek a könyve, az egy óriási büszkeség.
Igen.
És hát a magyar az nem egy világnyelv, azért valljuk be, hogy
igen.
Volt egyébként megjegyzése ezzel kapcsolatban?
Hát megjegyzése nem volt, ugye azt mondom, hogy talán a magyar volt a 13. nyelv, ami megjelent a világon. Tehát
az durva.
Igen.
Ja, jó nagy sikere volt a könyvnek világszerte. Fú, Máté, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon élveztem. Hogyha lesz új könyved, akkor mindenféleképpen beszélgetünk újra. És el fogjuk helyezni itt a linkeket a videó alatt, hogy hol lehet ezeket a könyveket megvásárolni. Természetesen a Bitcoin Bázis shopjában is, de amellett még egy pár másik könyvesboltban is. Úgyhogy sok sikert kívánok neked, és szólj, ha bármi újat elkezdesz.
Mindenképpen.
Tudjuk, hogy mire számít. Hogy
a Bitcoin bázis lesz az első, akinek szól.
Köszi szépen, Máté.
Köszönöm szépen.